Rádió Egyetem. A mese. Lackfi János előadása.
Azt hiszem, hogy valami olyasmiről fogok beszélni, hogy kicsit olyan ez a szeminárium, vagy összejövetel, vagy baráti körös, vagy belső körös beszélgetés, mint hogyha a halaknak tartana az ember arról előadást, hogy mi az, hogy víz, ugye? Mert azt hiszem, hogy nagyon nehéz úgy felnőni, meg úgy élni egyáltalán egy halnak például, hogy vízzel ne találkozzék, ha csak nem partra vetett halról van szó. És nagyon nehéz úgy az ember fiának felnőnie, felcseperednie, hogy ne találkozzék lépten nyomon a mesével. Ezt álcázhatják valóban mesének, és ezt mondhatja Szabó Gyula bácsi a tévéből, vagy bárki a rádióból az esti mese alkalmával. De ugye szoktuk mondani, van egy ilyen szófordulat, hogy ne mesélj. Ezért is szokták biztatni ugye a szülőket, hogy addig meséljenek a gyerekeiknek, amíg nyúzzák őket, hogy mesélj, mesélj, mert aztán majd megkapják, hogy na ne mesélj, fater. Hogy a mesélésnek, tehát tulajdonképpen nem nagyon tudunk olyan szegmensét, vagy olyan részét a napunknak mondani, amikor ne valamiféle fikcióban, vagy narrációban, vagy ilyen ronda dolgokat mondjak, csak hogy megmutassam, hogy én milyen tudományos vagyok. Tehát, hogy ne valamiféle elbeszélt történetben szerepelnénk. Minden, ami az életünknek részét képezi, ami velünk valaha megtörtént, az tulajdonképpen átalakul mesévé. Tehát elkezdjük mesélni, és ezt nem én mondom, hanem nálam okosabb mindenféle orvos professzorok, hogy mnemotechnikailag, vagyis emlékezett technikailag lehetetlenség kétszer ugyanúgy visszaemlékezni ugyanarra. Tehát az ember nem képes erre. Ez olyankor jön ki nagyon szépen, amikor mondjuk valakivel együtt voltunk, és megtörtént egy baleset, egy érdekes, mulatságos, ijesztő, bármilyen élmény, és 10 év múlva találkozunk egy társaságban, és vagy én elkezdem mesélni, vagy ő elkezdi mesélni. 2 mondatnál tovább általában nem sikerül, mert a másik közben szól, hogy ez nem így volt. És ő hiszi is szentő, hogy nem így volt. Én meg hiszem, hogy nem úgy volt, ahogy ő mondja, mert elfejlődött egymástól a 2 mese, mind a 2 a maga népmesei útját járta, ugye tanuljuk ezt a szájról szájra, szállamadár, ágról ágra, szállamese, szájról szájra, vagy száraz ének szájról szájra, de valóban még az ember a saját szájáról, a saját szájára röptetve, és a saját meséjét, egyszerűen átalakítja. Átalakítja úgy, hogy könnyebb legyen mesélni, hogy frappánsabb legyen. Lehet, hogy az a kutya nem volt olyan nagy, amelyik szembe jött az utcán, és olyan iszonyú ijesztőnek látszott. Sőt, lehet, hogy egészen kicsi volt, először majdnem macskának tűnt, sőt, majdnem egérnek tűnt, de aztán növekedett, és az emlékezetnek a terében addig növekedett, amíg egy hihetetlenül nagy kutya nem lett belőle. Ez mutatja rögtön a másik motivumot is, mert hogyha az én bátorságomról, vagy az én gyávaságomról van szó adott esetben, hogy az ember nem csak aszerint retorizálja a meséjét és a mondandóját, hogy minél frappánsabb legyen, és minél jobban megfeleljen a hallgatóság vélt igényeinek, hanem hát mi is benne vagyunk a mesében, és mi természetesen minél szerencsésebben akarunk ebből a meséből kikerülni, tehát hogyha egy nagyon nagy kutyától megijedünk, az nem nagyon dehonestáló, hogyha egy kicsi kutyától megijedünk, az bizony nem vett különösebben jó fényt ránk. Tehát egy kicsit az önmítosz gyártásunknak is részét képezi a mese. Emögött nem kell rossz szándékot föltételezni föltétlenül, mert hiszen hát maguk a népmesék is, amik ránk származnak, tulajdonképpen a valóság felett állott, vagy állandó bosszúnak az eszközei. Mert a valóságban az ember mindig úgy érzi, hogy na őt most megrövidítették, megint hátrébb került a sorban, megint volt, akit jobban szerettek, megint volt, akit jobban megdicsértek, és így tovább. Mindannyian kicsit ilyen mostoha gyerekei vagyunk az életnek, egyszerűen mert én vagyok, és erről felől nézve minden, ami nem engem ér, szerencse és megtiszteltetés, az azért egy kicsit fáj. Anélkül, hogy különösebben irigy ember lennék, csak úgy várjuk, éhesek vagy mohók vagyunk a szeretetre. És hát alig van mese, amelyik ne, vagy tehát a magyar népmeséknek mondjuk így, akkor inkább, hogy egy állandó motívuma, hogy a szegény ember legkisebb fia természetes módon el fogja venni a királylányt, és a fele ország legalább reá háromlik, hanem az egész. De most ezt tudjuk, hogy ez a háború előtt évtizedig tartó, nagyjából változatlan szerkezetű népi társadalomban ez biztos. Tehát ha valami nem következett be, akkor az biztos. Még az a talán a legnagyobb, vagy legmagasabbra ugye paraszt gyerekből Mindszenty bíboros vitte tulajdonképpen. Ő se vette el a királynak a leányát, de hát ő egy népmesei karriert futott be, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon ritka történet volt, hiszen általában a főpapság, vagy még a középső papságnak is a középső szintjén általában az úri családoknak, a katonának, ügyvédnek, egyébnek nem igazán alkalmasnak tűnő gyermekei végezték. Vagyis a mese tulajdonképpen egyfajta bosszú a valóságon. Tehát, hogy ami nem történhet meg velem, azt megcsinálom mesében. Vagy behelyettesítem a gonosz boszorkány helyén. Nem tudom, hogy játszottak-e ilyet. Szerintem ezt önkéntelenül játsza mindenki ezt a játékot. Én Walter Scott, meg Verne Gyula, meg hasonló regényeket olvastam, faltam gyerekkoromban köbméter számra, és amikor volt benne egy antipatikus ilyen szipirtyó, akkor az természetesen a napközis tanárnő vonásait öltötte magára. Voltak ilyen bogaras Dickens hősök, akkor rögtön a szomszédbácsi figuráját láttam, ekkora pakonpartja volt, és mindenféléket kitalált, hogy hogyan működik jobban a világ. Maga csinálta a kerítését, és ez ilyen Gaudinak az utódja volt, mert teljesen szabálytalan. Minden magának a gravitációnak is ellentmondó kerítést csinált. Tehát, hogy mindig az ember megtalálta, tele nagyanyámnak a kertje, szegény nem tudott semmit se róla, de tele volt indiánokkal, meg skót népfölkelőkkel, akik kimásztak a belül üreges fákból, és mindenféle ilyen. Tehát, hogy benépesítjük magunk körül a világot, bosszút állunk rajta, mert nem mi vagyunk a főhősök és a legjobbak, mert úgy érezzük, hogy senki se figyel eléggé ránk, körülbelül valószínűleg ugyanannyira figyelnek mindenkire az emberek, mint mindenki másra, esetleg a nagyobb hangúakra jobban, és általában aki minél ábrándozóbb valaki, annál kevésbé nagyobb hangú, vagy minél nagyobb hangú, annál kevesebbet ábrándozik, vagy legalábbis a kettőt egyszerre nem csinálja, és ezért úgy érzi, hogy őt háttérbe szorítják ebben a világban. Egy bizony, aki háttérbe szorul, az megpróbál ilyen diadalmas képeket elképzelni. Én nagyon szerelmes természetű is voltam, és állandóan ilyen teljesen lovagi módon mindenféle tüzekből, világégésekből és harci tuságból győztesen kerültem ki. A karomban az éppen az aktuális megmentendő hölgye, aki mérhetetlenül hálás volt érte, és amúgy nem tudta ő nyilvánvalóan az esetek többségében, hogy ő meg van mentve számtalan módon én általam, tehát mi mindent köszönhet én nekem. Tehát sikerült valami olyan módon idézőjelben bosszút állnom a valóságon, hogy kipróbáljam magamat a legkülönbözőbb szituációban. Ugye Arisztotelész azt mondja, hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk a drámaíróknak és a különböző történetek fabrikálóinak, mert hogy anélkül mehetünk át a legkülönfélébb kalandokon, hogy a hajunk szála meggörbülhetne. És ez való igaz, hogy tudom én, Bovári néval hűtlenek lehetünk a férjünkhöz, anélkül, hogy tényleg hűtlennek kéne lennünk, és mindenfajta ilyen lelki rezdülését a dolognak át tudjuk élni és érezni. Raskolnyikovval agyonüthetünk egy öreg asszonyt, anélkül, hogy valószínűleg nem is nagyon akarnánk agyonütni, de minden esetre érdekes, meg szeretnénk belegondolni abba, hogy milyen lehet maga ez a tapasztalat, hogy valakit agyonütünk, és akkor hogyan játszódik ez le bennünk. Vagy akár csak az, hogy mennyit tud az ember utazni. Hogyha mondjuk levesz az ember egy Verne regényt, és így kiszámolja, hogy körülbelül, ahogy a reklámban van, hogy szállás ennyi forint, nem tudom én mi, a hotelszoba ennyi forint, étkezés ennyi forint, a többire ott a Mastercard, ugye, akkor hát megnézi a Mastercardot, és lehet, hogy nincs rajta annyi. Mint amennyit egy regény által bebolyonghat és bekalandozhat, akkor azt is mondhatjuk, ugye felszokott merülni manapság, hogy ha már mese, akkor ott vannak a gépmesék, vagyis ott vannak az elképzelt mesék, a filmek. Tehát és való igaz, hogy a film is mese. Tehát, hogy a film is mesésen játszódik, ugyanazokat a tulajdonságokat mutatja fel, mint a mese. Nem tudom, én nagyon szeretem a filmeket, de az egyetlen hátulütő érve, hogy az egyetlen dolog, amiben alul marad az irodalommal szemben, az szerintem a kitöltetlen tér és hely. Tehát, hogyha a Sean Penn játsza, akkor nem a szomszéd bácsi. Tehát, hogy Sean Penn az nem a szomszéd bácsi. Meg ez a hölgy is. Tehát, hogyha arcok vannak, a készen kapom a történeteknek a hőseit, akkor meg készen kapom a helyszíneket, akkor nem kell annyit tornáztatnom a képzeletemet. És talán ebben, nem azt mondom, hogy tehát nyilvánvalóan nem vagyok ilyen szélsőséges a tekintetben, hogy ne nézzünk mesét, meg ne nézzenek a gyerekek mesét, meg ennye-bennye, de én azt gondolom, hogy az olvasás nem pótolja minden esetre, tehát egy teljesen más jellegű kaland, tehát azt a fajta élményt, ahogy egy könyv beszippant, egy nagyon jó film is persze be tud szippantani, de más módon tornáztatja meg az embernek a belső világát, vagy alakítja át a belső világát. Egyébként az, hogy amit mondtam, tehát tulajdonképpen én azt hiszem, hogy amikor ilyen különböző narratívákkal bombáznak bennünket a nap folyamán, legyen ez egy reklám, legtöbb reklámnak is van egy meséje. Hát most többé vagy kevésbé sikerült meséje, de ugye volt valami ilyen bugyuta reklám, hogy a hölgy megy ki otthonról, és rájön, hogy rosszagú a lehelete, úristen, egy világ összeomlik benne, borzasztó, hát hogy lehet rosszagú lehelettel élni, tényleg hétfejű sárkány a megmondhatója, és akkor bedob egy, mit tudom én, milyen pasztillát, már nem emlékszem, és abban a pillanatban jön be, tehát amikor ő megy ki a kapun, akkor jön be a postás, és a postásnak nem tudom én szikrákat szóra szememen rá lehelez. Jó napot kívánok! Jó. És így valami, nem tudom, belobban a postásnak a fejében a benzin, vagy nem tudom, mi történik, és ott marad így, ilyen áramütötten a postás. Ugye, hát itt is elindul egy mese. És tulajdonképpen arra, angolosan szólva, arra a suspense-re, vagy arra a hiányra, vagy fölmerülő feszültségre alapoz az egész történet, hogy ez a suspense, ez egy krimi szakkifejezés, hogy tehát a rejtély, a megoldatlan, a függőben lévő, ugye ez a felfüggeszteni igéből jön, és függve marad egy történet a levegőben. Mert ugye, tehát ott lenne igazán érdekes, hogy most összejön-e ez az illatos szájú nő a postással, vagy rájön, hogy a postásnak nem illatos a szája, és ezért nem szeretnek egymásba, vagy ad neki is egy ervévszet, és akkor már megint egymásba szerethetnek, mert ugye lehet, hogy ez egy szerelmi bájétel is egyben. Tehát, hogy ott kezden el mozgolódni a történet, és ott kezden el belobbanni azt hiszem a fikció, amikor abban marad ez a történet. De azt mondhatjuk, hogy a kevésbé poétikusnak, vagy kevésbé mítikusnak tűnő valóság mintázatokban is, vagy ilyen narratíva mintázatokban is ott van a mese, vagy a meseelem. Például, ahogy bemondják a híreket. Ebben a legszebb példája ennek az én szememben az volt, amikor bemondták, hogy elfogták. Hát maga az egész Osama Bin Laden ügy is, tehát van egy bácsi, nagyon csúnya és nagyon szakállas, és mindenki ráharagszik, mert minden gonoszról ő tehet, és vannak a nyílt szívű politikusok, akik felveszik vele a harcot, tehát természetesen adott a klasszikus népmesei felállás, és néha akkor bejött így az Osama Bin Laden a képernyőre, és éltem, persze érthetetlenül beszél ilyeneket, hogy ah, nagy tabanár, ugye, mint egy kész hétfejű sárkány, tehát nem tud rendesen angolul beszélni sem, mint egy jóképű amerikai elnök például, vagy annak valamelyik nagyon jóképű szenátusbeli korifeusa, hanem csak ilyen tagolatlanokat, és hát azért, mert hogy érteni lehessen ezt az ember alatti beszédet, hát odafüggesztenek egy feliratot neki, meg ilyesmi, és aztán, amikor megölik Osama Bin Ládent, lecsap rá a 77 haragú Egyesült Államok, és utána, hogy ne alakulhasson ki valamiféle kultusza Osama Bin Ládennek, és ahol, tehát hogy ne legyen egy olyan hely, ahol ő nyugszik, és ahová, mint Mekkába el lehessen zarándokolni, hajóra tették Osama Bin Ládent, és bevitték a tengernek a 77 öles mélységének a legmélyebb, tehát hogy egy kész, majdnem, hogy a Szabó Gyula bácsi hangját megint hallotta az ember, ahogy bevitték, behajózták valahova a nyílt tengerre, és ott elsüllyesztették Osama Bin Ládent mindörökre, És itt megint egy, tehát egy ősi, tehát hogy ehhez képest ugye azt gondoljuk, hogy az ókori társadalmak milyen naivak voltak, és úgy próbáltak az ószövetségi zsidóság úgy próbált megszabadulni bűneitől, hogy ünnepélyesen egy bakecskére rápakolták az egész népnek a bűnét, és puff, kiküldték a sivatagba, ahol aztán ő szegény elpusztult. De hát ehhez képest, amit egy teljesen modern világban megtörténik, hogy beviszik a tengernek a mélységes mély közepébe, és leeresztettek egy mélységes mély kötelet, és azon 77-öles mélységbe leeresztették a gonosz Osama Bin Ladent, hogy egy fincsika el ne háromoljék belőle, és így tovább. Tehát, hogy itt van közöttünk ez a fajta ősi narráció, és ennek az előképei itt vannak közöttünk, és ezt nem én mondom, hanem politológusoktól is lehetett hallani az egész Osama Bin Laden jelenségnek az elemzését, hogy ez egészen konkrétan és pontosan megvolt, hogy mondjam, megvolt tervezve, mint egyfajta koreográfia az, hogy a szeptember 11-e után milyen módon lehet felépíteni ezt a fajta fekete-fehér gonosz, jó, örök küzdelme történetet. Tehát, hogy attól kezdve, hogy az amerikai elnök Gunther Helten iszogatja a teáját a festői rendetlenségben, az irodában, és hogy most mi történt, és hogy mi lesz, és hogyan lesz, és ki a felelős, és akkor meg lehet, hogy ki a felelős egyszer csak, és akkor őt kereste az egész világ, és addig-addig keresték minden úton, mindenfelé, amíg aztán meg nem találták, meg vagy te, 77 fejű Osama Bin Laden, bújjál elő a fa mögül, mert megtalállak ölni. És akkor, tehát, hogy azok a narratívák, amelyek nem tűnnek különösebben meseszerűnek, még azok is magukon viselik ezt az embernek ezt az örök vágyát, hogy valamit elmeséljen, a mese által megszabaduljon bizonyos terheitől, a mese által az igazságtalan, a világ igazságtalanságán bosszút álljon, és így tovább. Most azt gondolom, hogy megint csak visszatérve az elejére, hogy itt olyasmiről beszélek mindenkinek, amit mindenki nagyon jól tud, hiszen szerintem nincsen az a szülő, vagy nincsen az a nagyszülő, aki nem esélt volna már valaha gyerekének, vagy az unokájának, és akár még nem is csak könyvből, tehát nem is csak felolvasva, hanem most mesélj sajátot, vagy most mesélj rólam. Ugye például az egyik legjobb példa arra, hogy a mindennapokból kibomló, a mai gyerek mindennapjaiból kibomló mese, az mekkora óriási sikert érhet el, majdnem, hogy picit a valóság showhoz hasonló ennek az intenzitása, mert ugye a valóság showban is valahol az alapvetően a vonzó, miközben hát ezek borzasztó unalmas műsorok, de mégis mindenki nézi őket, vagy legalábbis nagyon sokan, hogy bekukucskáltunk valakinek a lakásába, és abban ringatjuk magunkat, hogy látjuk azt, amit ugye elvileg falak választanak ettől. Tehát az emberiség falai nem üvegből vannak, ha üvegből lennének, akkor nem lennének nyilván valóság sok. Vagy volt egy ilyen régi, ilyen, nem is tudom, talán valami kabaré tréfa volt, egy ilyen feljelentés, hogy egy hölgy mondta, hogy borzasztó, szeretnék feljelentést tenni a szomszédaim ellen, mert hát olyanokat csinálnak nyilvánosan, hogy az borzasztó, hogyha a nagy asztalt betolom a fürdőszobába, és ráteszem a kis dohányzóasztalt, és annak tetejére ráteszem a széket, és a szék tetejére ráteszem a hokedlit, és felállok a tetejére, és lábújjegyre állok, és kilesek a szellőző rácson, akkor olyat látok, hogy az valami borzasztó. Tehát is, hogy ezt, hogy ne haragudj, hát ilyen disznóságot nem szabad hagyni, tessék a törvény teljes szigorával lecsapni. Tehát, hogy bekukkolunk valahogy a mások életébe, ahol ráismerünk a saját életünkre, meg ráismerünk arra, ami nem úgy van, mint nálunk. És például én azt gondolom, hogy Bartos Erika könyveinek a nagy-nagy sikere az ebből ered, hogy fotókkal dokumentálva ott van a mondjuk minden kicsi fejezet után, amelyekben nem nagy epikai, vagy nem nagyívű epikai történetek vannak, hanem ilyen minimál sztorik, minimál szöveggel és minimál rajzzal, de ott van a bizonyíték, mert bizonyosság minden előtt, hogy ez valóban így történt, ez egy true story. Tehát nincs mese, ez a mese nem mese, akkor is, hogyha nagyon jól tudjuk, hogy nem lehet nem mesélni igazából, tehát mindent. Azért sem lehet nem mesélni, mert már maga, tehát hogy nem csak a mese tulajdonképpen egy többé vagy kevésbé tudatos hazugság, hanem maga a nyelvünk egy többé vagy kevésbé tudatos hazugság, amennyiben a nyelv által szelektálunk a valóság elemei közül. Tehát az, hogy én most itt ülök és mesélek önöknek, és közben ég a neon, és kint süt még a nap, és a könyvek vannak a polcon. Ez tulajdonképpen ez alapvetően az egész egy valószerűnek tűnő hazugság, mert ilyen dolgok külön-külön nem léteznek. Tehát mindez egyszerre létezik és zuhog ránk a valóságból, a legkülönfélebb érzékeinken keresztül. Tehát még leginkább akkor állnánk közel a valósághoz, hogyha kiosztanám ezeket a tagmondatokat önöknek, és egyszerre elmondanák. És akkor azt a fajta kavargást, amit a valóság produkál mi körülöttünk, azt valamilyen módon lehetne modellezni. Igaz, hogy akkor egy büdös szót nem lehetne belőle érteni. Tehát azért tesszük rendbe a magunk esendő módján a világot, ezekkel nagyon-nagyon alkalmatlan szavakkal, amelyeknek ezer mellékjelentése van, meg mindenféle. Ugye a nyelv is egy olyan játékszer, hogy ugye, vagy kétélű fegyver úgy lehet mondani, mert hogy ugye elkezdjük valamire használni, és aztán elkezdi a belső saját titokzatos működését, és néha bizony visszarúg, és az embert agyonrúgja. Most erre egy pici történet, lementünk egyik kollégámmal, valami versfelolvasás volt a Pécsi Egyetemen, és mutattam neki felolvasás előtt, hogy nézd már meg, ez egy teljesen új vers, szerinted felolvassam. Azt mondja, hogy hát nyugodtan olvast fel, de az nem biztos, hogy az elsősorban pont ezt akartad írni, hogy kiszaladok a költészet nudista strandjára, ruháimat lehányom, vagy valami ilyesmi. És ugye hát mindez egy régies fordulat, de hát ebben a kontextusban, egy teljesen mai gördülő nyelvben, az, hogy a ruháimat lehányom, az egy legfeljebb egy másnapos költeménynek lett volna egy adekvát formáját, rögtön ki kellett húzni természetesen, és nem voltam első fűnyeretlen, tehát nem az volt, hogy először találkoztam a nyelvvel, csak nem lehet elégszer figyelni és kigyomlálni, mert visszaüt. Vagy még egy ilyen példa arra, hogy mennyire, tehát nem veszi észre az ember, hogy mi történik, vagy mit cselekszik vele a nyelv, amelyet ugye olyan hajlékonyan kezelhetőnek gondolunk, meg engedelmesnek, hogy a déli pályaudvarnál Budapesten voltak ilyen feküdtek szegény hajléktalanok az aluljáróban a kartonpapírjaikon, és onnan 10 lépésre volt egy zöldséges, aki kiírta a kis táblácskájára, hogy csövi kuki kapható. Na most, hát ezt hogy is mondjam, ő arra nem gondolt, hogy ez tulajdonképpen mit is jelenthet. Nyilván az embernek nem volt különösebb gusztusa ezek után kukoricát venni vagy rendelni, mert hát óhatatlanul az jut az embernek az eszébe. És tehát ilyen módon áll bosszút rajtunk az a nyelv, amellyel megpróbáljuk valamilyen esetlen furcsa módon lefordítani a valóságot. Nagyon-nagyon nehéz és nehézkes dolog, de természetesen amikor az ember öntudatlanul elkezd mesélni, akkor benne van ebben a fikció hazugságban. Miért mondom, hogy fikció hazugság? Ugye ez egy olyan erős szó, hát hogy hazudnék én a saját édes gyerekemnek? Hát dehogy hazudok én, csak a tiszta igazat mondom. Egy kicsit mesélünk, egy kicsit nagyítunk, egy kicsit. Ez hát hogy a csodában? Hát én azt gondolom, hogy ez azért nem annyira beláthatatlan, hogy minduntalan hazugságra készülünk a nyelvvel, sőt, hát tulajdonképpen ezeket a nyelvnek a hazugságait élvezzük a legjobban, mert ugye bemegyünk egy színi előadásra, ki van írva, hogy Hamlet Dán királyfi, egy olyan űrge írta, aki már rég nem élt, tehát írni se tud már természetesen, valami Shakespeare nevű, ráadásul magyarul se tudott, tehát valaki másnak a szavaitól fogjuk hallani, biztos, hogy nem a Shakespeare nevű illetőjét, aki ráadásul még egy nagyon régi angol nyelven írt, amelyet szintén nem értenénk, de még az olyan régi magyar nyelvet sem értenénk, ezért valaki lefordította a mai magyar nyelvre, vagy egy kicsit arhaizáló mai magyar nyelvre, tehát gyanítható, mint a Mészöly Dezső, vagy Nádasdi Ádám szövegét fogjuk hallani, de ki van írva, hogy Shakespeare, és mi ezt a maszlagot nyugodtan benyeljük. Ráadásul, hogy egy angol reneszánszkori fickó miért tudna sokat a dán középkorról, ugye ez megint egy érdekes, de miért ne? Hát tegyük fel, hogy ő tud a legtöbbet, a dán, miért nem egy dán középkori szerzőt játszunk, ugye? Aki azért mégiscsak hát benne él, tehát valami tudomása lehet róla. De mindegy, aztán bemegyünk és leülünk szépen, és látjuk Rudolf Pétert, aki kijön, mint Hamlet dán királyfi, és természetesen mi úgy nézzük őt, mint Hamlet Dán királyfit, és nem felháborodva kirohanunk, hogy hiszen én ezt az űrgét, ne tessék már szórakozni, ezt én az űrgét én ismerem, és nem, hogy nem királyfi, meg nem, hogy nem Dán, de hát azt is tudom ki a feleség, és hazamegy az előadás után, és megiszik egy sört, és ezt akarják nekem beadni. Tehát tulajdonképpen azért megyünk a színházba, hogy jól becsapjanak, jól átverjenek bennünket, és valami olyanról adják elő, hogy ez valóság, aminek tulajdonképpen nagyon-nagyon kevés viszonya van, vagy kevés köze van a mi valóságunkhoz. Tehát ezért is nagyon érdekes és sokrétű a kapcsolata a valóság és a mese között. Tehát ugyanúgy élvezi a kisgyerek is, ezt nyilván mindannyian tapasztalták, azt, hogyha őről van szó a mesében, mint hogyha az, akiről szó van a mesében, és aki mintha ő lenne, az olyasmiket csinál, amiket biztos, hogy nem csinálhat a valóságban. Tehát ugye amikor állandóan a valóság érzékelésével szemben határsértéseket követünk el, vagy írunk, vagy mesélünk egy olyan középkori mesét, amelyikben, nem tudom én, rágógumi van, meg autóduda van, meg televízió van, meg hasonlók, és akkor nagy-nagy lelkesedés és örömmel leplezi le ezeket a hazugságokat a kisgyermek, de nem azt mondja, hogy ne meséld így tovább, hanem örül annak, hogy ő rájött tulajdonképpen, hogy hol van a fikció hazugság, és szeretne még egy kicsit tovább maradni ebben a fikció hazugság világban, én azt gondolom. Hát most igazából akkor azt kérdezhetjük, ugye az is nyilvánvalóan ismerős az a helyzet maguk számára, vagy nem tudom, hogy játszottak-e ilyet a gyerekekkel, mi régebben, hát most már ugye felnőttek, már inkább a nemesély kategóriába tartoznak, mert a nagyfiam 19 éves, és ugye 4 lányom van, 16, 13, 11 és 8 éves, még a 8 évesnek lehet egyébként mesélgetni. És hát régebben az volt a nagy sláger a mesélésben, amikor a gyermek maga határozhatta meg, hogy mik legyenek a mesének a szereplői, és persze igyekezett egymástól minél távolabbi és minél hajmeresztőbb figurákat összehozni a mesébe, hogy egy kicsit megnehezítse a felnőttek a dolgát, vagy annál több váratlan fordulatra legyen szükség ebbe a mesébe. És akkor biztos tulajdonképpen ezek a figurák annak is a zálogai lehettek az ő képzeletében, hogy ez nem egy késztermék mese, vagy nem egy előmelegített mese, hanem ez ott születik, tehát egy spontán narrációban ott születik előtte, és ott ki tudja milyen mély, vagy ki tudja milyen fiókjából, vagy nem létezett fiókjából jön elő a valóságnak. Na most, aztán akkor persze ilyeneket minden szülő csinál tulajdonképpen, hogy akkor miért van szükség egyáltalán, minek tartunk meseírókat drága pénzen, ugye, és ilyen tényleg elképesztően szép kiállítású könyvek minek jelennek meg, hogyha egyszer mindenki tud mesélni, és sőt, minden, tehát aki azt mondja, hogy nem tud mesélni, valószínűleg ő is tud, csak nem mer, sőt, hát, hogy milyen rejlik az emberben a mesélésnek az ősi ösztöne, tehát ki nem mondott már el egy kocsma pultra könyöklés közben valami elképesztő Hári János történetet, vagy egy születésnapi bulin, vagy egy halotti torom, és így tovább. De mesélte egyik kollégám a Pázmányon, egy német nyelvészettel foglalkozó fiú, hogy gimnáziumban volt egy osztálytársuk, aki nem tudom én, Metál Béla, vagy nem tudom én, hogy hívták maguk között, hosszú haja volt, és soha nem szólt, tehát 4 év alatt egy árva büdös szót se szólt, még talán feleléseket is jószerével úgy úszta meg, hogy alig mondott valamit, tehát a szükséges létminimumnál többet sosem mondott, de aztán harmadik gimnáziumban, vagy negyedikben volt egy olyan osztálykirándulás, amikor valamiféle hátizsákban csempészett ilyen piros borocska körben járt a diákok között, és ugye megoldotta a nyelveket, de olyannyira megoldotta a nyelveket, hogy Metál Béla a teljes szókészletét, addig használt szókészletét felülmúlóan belekezdett az tábor tűz mellett valami elképesztő mesébe. A csillagok háborúját mesélte el, de úgy, mint egy eposz, tehát, hogy is jött az örgő leheletű Darth Vader, és a nem tudom én, vakító hajú Han Solo, és a nem tudom, és így és tündöklő kartyuk összeszikrázott a levegőben, és mindenféle eposzi jelzők megvoltak, mindenféle eposzi kellékeket felhasznált, és ez a mese, ez valahol ott volt benne, és az életben nem jött volna elő, hogyha nincs az a kis, hogy mondjam, borocskázós este tulajdonképpen. És azt gondolom, hogy még egy nagyon furcsa dolog, ami engem arról győz meg, hogy ez mennyire ősi módon tartozik mi hozzánk, ez a fajta kibeszélés, kimesélés, alkalmasint kiéneklés, hogy van az erdélyi falvakban egy olyan fajta tradíció, hogy bizonyos magas hegyi tisztások, most nem ki lettek nevezve, vagy évtized, vagy évszázadok óta talán, vagy generációk óta arra szolgáltak, hogy akinek valami szívbeli bánata volt, az szépen oda fölment, és kiénekelte magából. Tehát egyfajta ilyen gyász narrációban, vagy recitációban elmondta. Ilyenfajta egyébként, és de olyasmi fajta ilyen énekbeszéd lehetett ez, amilyeneket rögzítettek is egyébként hátborzongató, tehát hogyha nem tudom, hogy hol lehet ilyet megtalálni, én a rádióban hallottam, felgyűjtötték ezt kutatók, hogy tényleg valaki a férje halála után az egész tulajdonképpen házasságuk történetét elmondta egyfajta ilyen fejhangú recitálásban. Jaj, én édes férjem itt ott áll bennünket, jaj, én három kicsi árván, mi lesz velünk, jaj, én szegény fejem. És tehát hátborzongató volt, megint csak olyan volt, hogy kicsit, mint az ember belekukkolna valamibe, vagy valami illetlenséget követne el, tehát valami egészen vulkanikus mélységéből jött föl az emberek, és ez nem valakinek szólt, hanem az emberből szólt. Tehát, hogyha azt mondtam, hogy bosszút áll a mesével az ember a valóságon, akkor tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy kigyógyítja magát a valóságba, vagy egyfajta gyógyító mesélésről van szó. Szóval, és Márta Pista, ugye rendező, zeneszerző, ex-színház igazgató barátom mondta egy kerekasztalon, hogy ő hallott ugyanilyent örömmesélő, vagy örömgajdoló nótát, hogy volt egy középkorú hölgy, ugyancsak Erdélyben találkozott vele, aki néha volt egy kedvenc ablaka a házban, és oda leült a kis konyhaszékre, és akkor elkezdte így az élete dolgait szépen felfűzni egy ilyen ugyan hasonló ilyen recitálásra, hogy az egyik fia ebbe a faluba, egyik lánya ebbe a faluba él, a fia az abba a faluba, és akkor hány gyerekük van, és mit csinálnak, hogyan, mikor jönnek, hogyan látja a világot, mi a dolga, mi van. Tehát, hogy nem föltétlenül panasz, vagy nem föltétlenül egyfajta betegség, hanem akár ugyanígy az öröm túláradásának, vagy az öröm kiáradásának is egy ilyen rituális módja létezett. És hát nyilván ezek a dolgok valószínűleg hiányoznak az emberek, ha egyszer ez valamilyen módon ki volt találva. Amit aztán még talán szeretnék elmondani, ugye, mert hát itt megfogalmaztam, hogy most minek ír az író, meg miért van rá szükség, hogy irodalmi mesék is legyenek. Hát az író az egy olyan fajta szakmunkás, aki talán fokozottabban dolgozik a nyelvvel. Én nekem volt sokszor ilyen elalvás előtti meséket, így, amiket mondtam a gyerekeknek, hogy megpróbáltam leírni őket, és aztán egy idő után valahogy súlytalannak találtam őket. Azért próbáltam leírni őket, mert hogy olyan jó hatásuk volt, meg szerették a gyerekek, meg nem tudom én mi, hát akkor írjuk le. És az esetek legtöbbségében igazából nem működött papíron. Valahogy valami olyasmi jelenség lehetett, mint a nyugat korában volt egy ilyen híres kocsmai figura, már a nevére nem emlékszem, de aztán Füst Milánnak a visszaemlékezéseiben lehetett olvasni, vagy Nagy Endrejében, aki hát én elképesztő jó anekdotákkal volt tele, és ontotta magába, és minden, és hát mondták neki nagy hahotázban, mindig nagy társaság gyűlt köré, és a kocsmáros borzasztó hálás volt érte, mert mindig tele volt a kávézó, és ontotta ezeket a történeteket, kifogyhatatlan volt, és mondták neki, hogy hát uram bátyám, hát bolondra kereshetné magát ebben, mert hát ez kész, ez teljesen döbbenetes, és Hát az akkori talán a Borszem Jankónak, az akkori Ludas Matyi újságnak, a valamelyik Viclapnak a szerkesztője is meghallotta ezt a dolgot, és akkor mondta, hogy megnézi az öreget, hogy mit tud. De elment, és akkor ő is teljesen odáig volt, hogy ez fantasztikus, ez egy Isten áldott a tehetség, és megbeszélte vele, hogy bátyám, semmit nem kell tennie, de jó kis történeteket szépen leírja papírosra, pénzt fog érte kapni, pengő magyar forintot. Hát ez végül is egy jó ajánlat, és le is írta a történeteit, a bácsi nem érkezett rá semmiféle válasz. Vár egy hétig, vár két hétig, és beront a szerkesztőségbe, hogy hát mi az, hogy engemet válasz nélkül hagynak? Hát a szerkesztő kapacitát, hogy hát igen, bátyám, de hát mi az, hogy hát igen, hát mi baj van ezzel? Hát az a baj, hogy az írásaihoz elfelejtette mellékelni a repet fazék hangját és a repecskes pofáját. Tehát, hogy nagyon sokszor a közvetlen mesélés, vagy az orális tradíció, ugye az nem föltétlenül orális tradíció átadása és annak módja, nem föltétlenül váltható papíron is működő világát. Tehát valahogy a papír az egy furcsa, steril, másféle történet, el kell viselni a többféle interpretációt, ki kell állni a több mindennek a próbáját, tehát ilyen szempontból, tehát mondjuk egy anyuka bármilyen sután mesélhet a gyerekének, mert abból a gyerek az nem azt érzi, hogy most bénám mesél az anyukám, hanem az anyukám mesél nekem. Tehát nem szakmai szemmel nézi nyilvánvalóan azt a mesét, hogy hát ezt a narrációt jól elrontottad, édes anyám, hanem hálás azért a világért, ami létrejön, és ahol rövid esetleg a történet kell, ott megtolja azt a képzeletével. Vagy nagyon hasonló, amikor ugye szokták gyakran kérdezni, hogy na de hát akkor költészetileg ennek vagy annak a dalszövegírónak a szerzeményei, hát ez az igazi költészet, ma már hát ezrek ajkán, ezer nyelven, és így tovább. Hogy nem, de bár. És akkor mondom, hogy hát nem, de bár, az az igazság, hogy leírjuk papírra, akkor eltűnik mögüle az a személyes varázs, eltűnik mögüle a zenének az ellenpontozó hatása, vagy nagyon sokszor abban zseniális egy szöveg, hogy ellene megy a zenének, vagy valami saját belső ritmust hoz létre, valamilyen vagy diszonás, vagy együttműködik, vagy úgy simul rá egy adott zenei futamra, hogy az nagyon különösen jól esik. Most kihúzzák alól azt a zenét, amivel ez dolgozik állandóan, akkor azt mondja az ember, hogy hát jó, hát itt van egy rossz rím, itt meg egy zavaros kép, ott meg ugye elfelejtett egyeztetni a szerző alanyt állítmánya, mert ilyen is eléggé gyakran megtörténik a dalszövegekben, de egy másik műfaj, és az előadót nem lehet kihúzni mellőle. Hát ez úgymond papír, mese, írók, mint én, vagy a Judit, aki járt már itt, vagy hát a nagyon-nagyon sokra becsült és tisztelt kollégák, akiknek az ember a köpenyéből, vagy a nem is tudom, ugye, mert mondták, szokták mondani, hogy az orosz írók mind Dosztojevszkij köpenyéből bújtak elő, és aztán hozzá tette valaki, hogy akik meg nem Dosztojevszkij köpenyéből, azok Gogol orrából bújtak elő. Tehát, hogy már ez a groteszk tradíció az ugye meg onnan felül ered. Tehát, hogy akiknek a köpenyéből, orrából, füléből kibújtunk, mint Csukás István vagy Lázár Ervin, tehát hogy nagyon nehéz a mai meseírónak olyan mondatot, vagy húzamosan úgy írni, hogy előbb-utóbb egy csukásizmus vagy Lázár Ervinizmus ne jöjjön a Tolla hegyére, és hát persze azért író az ember, hogy ezeket a kesztyüket fölvegye, és ezekkel a kihívásokkal megmérkőzzön, mert nem, én azt gondolom, hogy nem, tehát hogy a tradíciót butaság minden áron megtagadni akarni, hanem vagy akár felülírni akarni, én azt gondolom, hogy belegyúrni érdemes. Minden mai mesében, minden korábbi mese valamilyen módon megjelenik, és hát persze, hogyha az ember egy az egyben maga elé tesz egy Lázár Ervin mesét, és az lekopírozza, csak a szereplők neveit megváltoztatja, az természetesen epigonizmus, de én azt gondolom, hogy nagyon jó együtt élni ezekkel a vendéghangokkal. És az, hogy azért ezek a mesék, hogy is mondjam, nem papírmesék, vagy könyvbezárt mesék, vagy könyvből kiszabadítható mesék, mert azért azt remeli az ember, hogy a másik végén, a kiárati oldalán ennek a könyvnek, tehát ez a könyv, ez kinyílik, és kifelé is van belőle út, nem csak befelé, hogy én belegyömöszöltem a mesét, hanem kibontható világok vannak benne. Viszont ez a Domboni néni mesék című mesekönyvem, ami inkább a kisebb korosztálynak íródott, hogyha hozzak a saját tapasztalatomból példákat. Ezek például úgy íródtak, hogy egy részük Ágnessel megtörtént ezeknek a kis sztoriknak, ugye 4 darab kis állatka szereplője, ennek az egyik az egy vadmacskakölyök, a másik az egy hangyászkölyök, a harmadik egy fóka, a negyedik meg egy denevérkölyök, és igazából úgy alakult ki ez a mesekönyv, hogy a Ágnes lányomat mindig odahívtam, és így hónapról hónapra egy ilyen meseportálnak kellett írnom ezeket a kis mesefejezeteket, és megkérdeztem, hogy mi legyen a következő mesében. És mondta, az Ágnes egy kicsit elgondolkodott, 4-5 éves lehetett, és azt mondta, hogy az állatkák ugorjanak le fejjel lefelé egy rózsáról. És akkor így kicsit belegondoltam, és mondtam, hogy hű, ez egy egészen jó ötlet, úgyhogy ha megengedik, akkor talán nagyon rövid mesék ezek, fel is olvasnám ezt a mesét, hogy mi lesz egy ilyen fajta rálátás. Ugye a gyerekeknek egészen más ugye Rilke azt mondta, hogy a modern költőnek igazából úgy kell ránézni a világra, ahogy az első ember a teremtés kezdetén ránézett a dolgokra. Tehát, hogy mindent teljesen újnak és elfogulatlan szemmel kell néznie. És hát tényleg tele vagyunk mindenféle nyelvi klisékkel, meg mindenféle elképzelésekkel a világról. Nem tudunk így ránézni a világra. A gyerek viszont az a prototípus, ami ennek a modern költőnek kéne lennie Rilke szerint, hogy ő valóban úgy néz rá a világra, mintha még sose látta volna, mert még sose látta. Tehát elkezdi felfedezni, és az egyik ilyen kedvenc gyerek szájam például, ugye Ágnes lányom, ő az 5 közül a legkisebb, és hát 4 ilyen okos tojás van fölötte, és állandóan leoltják, hogy jaj, kis, még ezt se tudod, azt se tudod, jaj, úristen, ilyet, minek kérdezi, ilyet, minek mond ilyet, és akkor hát az ember próbálja persze tartani fölé az ernyőt, de hát azért nem, nyilván ettől a hatástól nem lehet őt megkímélni, és ezért ő mindig ilyen sokkal okosabbnak szeretne látszani a koránál. Picit nekem mindig arra emlékeztet, mint egy mondjuk egy CIA ügynök, akit kiképeznek, megtanítanak kazahul, a fejébe nyomnak egy usankát, ledobják a kazah rónasságon, de azért nem egészen biztos abban, hogyha megkérdezi, hogy please, where van a kocsma, akkor nem bukik le. Ugye, tehát, hogy ő ilyen igyekszik, iszonyúan igyekszik, de nagyon ott van fölötte az a lebeg, a Damoklész kardja, hogy most valami ebből nagy lebukás lesz pillanatokon belül. És a feleségem egyik este mesélte, hogy Afrikában a Tanganyika tó víze pár fokkal felmelegedett, és bizonyos állatfajok elszaporodtak, mások pedig kipusztulnak, és hát borul az ökológiai egyensúly, katasztrófa van készülődőben, és így Ágnes összeráncolta a homlokát, és mondta, hogy igen, az nagy baj, ha felmelegszik a Tanganyitogató. Tehát ugye, és akkor ugye megpróbáltuk elképzelni, hogy mi az a Tanganyitogató, hogy egy ilyen ledér karibi évnyitóra gondoltam, a Tanga úron penget a zenekar, vagy tudom is én. De aztán Kis Judit Ágnes kolléganőm kiokosított, hogy nem tudok én a világról semmit, mert a Tanganyitogató az egy szakma, tehát ez a Csipendél fiúkat jelenti magyarul. És hát ha ők felmelegszenek, akkor az tényleg globális katasztrófa, mert a csuda tudja, hogy akkor férfi ideájainkkal mi lesz tulajdonképpen. De most, tehát, hogy vagy bejön a borítékkal az anyuka, mert megjött a posta, és akkor ilyen lekonyultan hozza a levelet, és hát egy kisgyerek meg felvillanyozódik, mert hogy a külvilágból nekünk írtak, és ránk gondoltak, ez szemében csupa gyönyörűség. És kérdezi az anyukáját, hogy is ki írt? Na, ki írt? És csak az adóhatóság. Igen, és mit adnak? Ugye? Az adóhatóság logikusan adnia kéne valamit, ez mégse lehet mondani, hogy a Turó Rudit 90%-ának a 17%-át lecsippentik, és akkor azt megeszi az adómanócska. És akkor most jön a nagy ugrás. Minden fejezetnek az a címe, hogy a nagy beköltözés, a nagy gyorsulási verseny. És még talán annyit hozzátennék, hogy Kovács Eszter, a Pagony kiadónak az igazgatója, küldött egy felkérést, hogy egy meseantológia készül az autós mesék címmel, és hogy nem írnék-e bele. És hát úgy gondoltam, hogy írtam egy autós mesét lányoknak, mert hogy ez egy nem nagyon közkeletű dolog, hogy tudja, lányoknak elvileg nemileg nem lenne semmi köze az autóhoz, ahhoz képest, az szerintem legalább annyi nő vezet, mint férfi. Most ezt tegyük félre, hogy ez mennyire van hasznára vagy kárára a közlekedésnek, ez, és ebből már látszik, hogy én egy ilyen himsovén disznófülű vagyok. De hát minden esetre ma is ki kellett tolatnom a kertből, mert a feleségem mondta, hogy tolatni azt. Egy hölgy volt az oktatója egyébként, tehát nem elfelejtette megtanulni tolatni, mert ugye az egy ilyen meglehetősen, hogy mondjam, harcias hölgy volt, aki mindig csak előre. Ugye? Tehát akkor hátra minek? Ez mégis teljesen fölösleges, ebben igaza van. Ha lehet előre menni, akkor minek menjünk hátra. És Eszternek, Kovács Eszternek elküldtem azt a lányos autós mesét, és aztán támadt egy ötletem, hogy éppen ez a kis mesekötet készülődött, és akkor gondoltam, hogy elküldök neki két mesét. De hát mivel abban a két mesében különösebb szerepe nem volt annak, hogy ezek ilyen kis állatfigurák, mert ugye a Köles nevezetű denevér fiókában talán az a vicces, hogy ő mindig tud repülni, és akkor ezekkel különböző, ennek révén, tehát más szemmel látja a világot, meg időnként, hogyha baj van, akkor elröppen, meg hasonlók. És mivel ennek abban a két mesében nem volt nagy szerepe, elküldtem Eszternek, és ő le is között, és nagyon örült, és amikor megjelent a kötet, akkor mondta, hogy jaj, ezt ő nagyon várta már, és amikor kezébe is került, akkor mondta, hogy hát ez tulajdonképpen neki nagyon nagy csalódás volt, mert hogy nagyon iszonyú jópofák ezek a történetek, de hogy ő úgy vette, hogy ezek kisgyerekek. És igazából, hogy annyira hiányoznak a mesék, amikben húsvér kisgyerekek vannak, hogy mindenféle édi-bédi állatok, és hogy miért kellett erre a mesére is ezt ráhúzni, és mondtam neki, hogy ez nem ráhúzva lett, hanem ez így alakult ki. És igazából ezek az állatkák valóban úgy viselkednek, mint a kisgyerekek, de tulajdonképpen talán ez az első, de lehet, hogy nem az első, csak én nem tudok másról, az első magyar lakópark mese. Tehát azért fontos, hogy minden kisgyerek másfajta állatka, mert ugye a könyvnek az elején ugye egy lakóparkba megérkeznek mindenféle különböző fajú kis állatok, ahogy a legkülönbözőbb helyekről, ugye, akik a lakóparkokba érkeznek, azok a legkülönböző helyekről jönnek, és hogy így lehet-e, így hogy mondjam, így az északi-sarki jégtáblán hogyan alakul ki egy mini társadalom a gyerekek között, anélkül, hogy valamit készen kapnának. Hát arról szó, hogyha most ilyen, nem tudom, én russzóian akarok fogalmazni, de igazából csak egy mese, tehát azért nem kell megijedni tőle, hogy ilyen komoly alapja van. A nagy ugrás. Mi az a bungee jumping? Kérdezte Janka, a vadmacskolány. Le kell ugrani valahonnan, okosította ki elemér a kölyök fóka. Akár honnan? Érdeklődött tovább Janka. Végül is, akár honnan, egyezett bele elemér. Szóval akár egy sámliról is? Faggatózott még Janka. Jaj, ne, Janka, elegyedett vitába dinnye a hangyász. Nagyon magasról kell leugrani. Például mennyire magasról, mint egy asztal, vagy egy létra? Mint egy szikla, vagy egy emelődarú, tájékoztatta dinnye. De ilyet csak egyszer lehet csinálni, nem? Aztán miért? Nézett kérdően dinnye. Mert hogy aztán placs, oda lenn. Ugyan már egyszerűen tudni kell repülni, és kutyabajot se lesz, kiáltotta nekik röptében Köles a bőregér. Akkor ez olyan sport, amelyet csak csupa Köles csinálhat, kuncogott Janka. Gumikötél, ez a titka, tette hozzá jelentőség teljesen elemér. Egyik végét az ugró lábára kötik, toldotta meg dinnye, a másikat rögzítik a sziklán vagy a darun. Ugráskor aztán a gumikötél visszarántja az ugrót, aki úgy fityeg a nagy semmiben, mint egy nyaklánc, tájékoztatott elemér. Csuda, csapta össze a kezét ámulva Janka, hát hogy ne lenne kedvem hozzá, roppant izgalmasan hangzik. Felkészültél? Kérdi elemér. Igen, uram, feleli nagy komolyan Janka. Látod, amit mi látunk? Kérdi dinnye. Igenis, feleli Janka. Mit kell látni? Hát a rózsát! Felel elemér. A hatalmas rózsát, teszi hozzá dinnye. Érzed az illatát? Kérdi elemér. A hatalmas illatát? Kérdi dinnye. Igen, érzem. Hatalmas, suttogja áhítatta Janka. Én is ugorhatok, szemtelenkedik oda hozzájuk a levegőben Köles.
Ne zavar meg minket, förmed rá dinnye.
Csalókkal nem tárgyalunk, szigorkodik elemér.
De hát én...
szepegi Köles. Aki szárnyas, az csaló. Nem vállalja a veszélyt, úgyhogy nem ugorhat, szögezi le dinnye.
Engedj szépen koncentrálni minket, nyomatékosítja elemér. Felkészültél? Kérdi Jankától. Ellenőrizted a kötelet? Kérdi dinnye.
Nehogy aztán a legrosszabbkor szakadjon el, óvatoskodik elemér.
Minden rendben, erősíti meg Janka.
Akkor kor, hó és rúg, és hajrá! Na, milyen érzés, kérdi a levegőben ringatózva Elemér. Mennyei, susogja elbűvölten Janka. És nem kell hozzá, csak egy rózsa, meg egy darab madzag, himbálózik Dinnye.
Azért eltart egy darabig, míg a rózsát fejben akkorára növeszti valaki,
jegyzi meg Janka. Elbizony, de megéri, fűzi hozzá Elemér.
Na, most már kinyithatjuk a szemünket, tanácsolja Dinnye. Szép ez a rózsa, kicsiben is, állapítja meg elégedetten Janka.
Hurrá, sikerült, banja jumping!
A három jó barát, Elemér, Dinnye és Janka rémülten kapta fel tekintetét. Jesszusom, úristen, Köles, ne! Repülj, Köles! Sipítja Janka. Nem lehet, az csalás!
Ne örülj meg, te szárnyas marha, menny, dörgi Dinnye.
Nem örültem meg, zuhanok!
Elég legyen, kiabálja Elemér. Ha most kinyitod a szárnyat, akkor te is ugorhatsz velünk.
Köles szép, szelíden lelépben az égből. Az ígéret szép szó.
Ha megtartjuk, úgy jó, fejezi be Janka. Megtartjuk, megtartjuk, te galád, csóválja a fejét Elemér.
És tényleg képes lettél volna emiatt fejre esni? Érdeklődik Dinnye. Nagyon erősen elképzeltem a gumikötelet, ahogy mondtátok.
Egér fejben, egér agy, Köles, de nagy szamár vagy, kántálja kórusban a három barát.
Nagy autómosást szerettem volna még felolvasni ebből a könyvből, ami viszont egy olyan történet, ami megesett a kicsikkel, tehát Ágnes és még, tehát egy laktunk már másfél évig, amíg a kis házunkat felújítottuk, a Pilis Csabán laktunk ilyen tanári lakásban az egyetem kampuszán, és ott volt két vele egykorú ilyen kis 3-4 év közötti kislány, és ilyen iszonyú lelkesen akciózgattak a kertben, és hát majd meglátják, hogy milyen akciót csináltak. Például a nagy autómosás.
Fogadok, hogy nem láttatok még autómosót, magyarázott Köles a denevér fióka a köré gyűlt többieknek. Nagyon klassz lehet ott dolgozni. Először is fognak egy csomó vizet.
Vizet? Érdeklődött Elemér a kölyök fóka. Az itt is van a pocsolyában.
Azzal már hozta is a törött játszóvödörben. Nos igen, folytatta Köles, de aztán lemosóport öntenek a vízbe. Azt mi is tudunk, van fehér kőmorzsánk, első osztályú, saját kezüleg bányáztam a dombon, izgult rettenetesen Dinnye a hangyász.
Hozom is rögtön,
és csak hamar megjelent egy degeszre tömött szakadt nájlonzacskóval. Úgy-úgy, keverjétek ki jó habosra, oktatta őket Köles, miközben Dinnye és Elemér egy bottal habarták a kőmorzsás pépet. Minél habosabb, annál tisztább lesz a kocsi, és annál viccesebben néz ki a mosás. Aztán hatalmas kefékkel felkenik az autóra az egészet, fontoskodott tovább a bőregér.
De honnan vegyünk kefét, tanácstalankodott Elemér és Dinnye.
Hát ágakból kell kötözni, mint a seprűt, találta fel magát Janka a vadmacskalány, és már szaladt is galjakért. Mindnyájan elmerülve kötözgették az autómosó keféket. A négy jó barát roppant elégedetten vette szemügyre autómosó készletét. Most már igazán csak egy lemosnivaló autó hiányzott. Mosuk le a két rollert, adta ki a parancsot Köles. A járgányok hamarosan csillogtak, villogtak a napon.
Azért a roller mégsem autó, elégedetlenkedett Dinnye.
Mosuk le a homokozós dömpert, találta fel magát Köles a fővezér. Lelkesen sikálták a kis teherkocsit, és egy-kettőre el is készültek vele.
Nem csillog, dörmögte Elemér.
És nem villog, szögezte le Janka. Mossuk le a dombon túli bácsi kocsiját, vetett szikrát Köles agya. Hurrá! Dobálták égre a keféket örömükben az autómosok. A dombon túli bácsi kocsija ugyanis a domb túlfelén parkolt. A domb túlfelén parkolt, vadonatúj volt, és gyakran mosogatta, törölgette, fényezgette a bácsi maga is. Vagyis biztos szereti, ha az autóját alaposan lesikálják. Neki láttak szorgosan, Köles röbdösve csorgatta a habos kőporos vizet a fényes motorháztetőre, a többiek pedig sikálgatták a seprűikkel, csak úgy csikorgott belé.
Csuda szép lesz, örvendezett Janka.
Hogy fog örülni?
Fantáziált Elemér. Bújjunk el gyorsan, mert jön a bácsi, figyelmeztette őket Dinnye.
Majd csak akkor jöjjünk elő, ha ámul és bámul, és nem tudja, kinek köszönje meg.
A dombon túli bácsi kijött, és nagyon furcsán viselkedett. Először a haját tépte, pedig amúgy se sok volt neki. Aztán elvörösítette a fejét, pedig amúgy is vörös volt neki. Aztán kigúvasztotta a szemét, pedig amúgy is békára hasonlított. Közben ordított is, hogy
piszkos, gazember, csirkefogó, kölykei! Ezért még megfizettek csupa karcolás,
vadonatúj, karosszéria, ez, egy, vagyomba fog kerülni nekem, megőrülök!
Úgy látszik, nem tetszik neki, csodálkozott Elemér. Pedig csuda szép lett, értetlenkedett Janka.
Egy kis hab maradt rajta, de hát túl hamar jött a bácsi, pontosított Dinnye.
Se baj, srácok, holnap lemosuk a hátulját is, akkor talán már nem lesz ilyen ideges.
Hát ez szegény bácsi. Ez egyébként megtörtént valóban. A egyik filozófia szakos kollégának a bátyja jött, aki katona volt, ilyen 40-valahány éves, és már megvolt a szolgálati ideje, tehát nyugdíjas volt, és tulajdonképpen a kocsija töltötte ki az életét, úgy tűnt. És hát igen, szóval több százezer forint volt annak a karosszéria elemnek a cseréje. És szerencsére nem mi fizettük ki végül, hanem a biztosító, de egy, hogy mondjam, hogy mondják ezt, hogy billegett a léc, igen, rezgett a léc, ez az, igen. Hát vannak ilyen kifejezetten érdekes feladatok, tehát nagyon sok, azt hiszem, a kihívás ebben a meseírós díban, vagy a meseirodalomban, mert azon felül, tehát hogyha az ember elkezdi túltenni magát azon, hogy jó, most konkrétan milyen egy mesehelyzet, vagy kinek mesélek, vagy mit szeretne ez a gyermek, akkor belekerül tulajdonképpen egy folyamatba is, hogy miről van mese, miről nincs, miről milyen típusú mesét szoktak írni, hogyan keveredik, vagy keveredhet egy mesében a mai kortársi hang és mondjuk a népmesei tradíció, vagy egy skandináv mesei abszurditás, vagy egy angol, az angol meséknek az abszurditása, és egy magyar mesének a furfangossága. Tehát, hogy kísérletezni különböző mindenféle elegyekkel. Ebben a Kövér Lajosos mesében, aminek elég még a, nem tudom én, a középiskolai felvételin is volt belőle egy részlet egyszer, tehát hál' Istennek az első kötete elég szép karriert futott be. Ebben tulajdonképpen azt próbáltam megcsinálni, ami nem egészen, tehát nem állítom, hogy egészen hallatlan lenne, itt is mutatok ezekből a nagyon szép képekből, hogy egészen hallatlan lenne, de mégiscsak kevésbé adott, hogy ugye alapvetően a népmesékben azért általában vagy nagyon szép, vagy nagyon csúnya valaki, tehát olyan szép, hogy a napra lehet nézni, de rá nem, a banya az pedig olyan rusnya, hogy még a vér is megfagy a királyfi ereiben, és így tovább. És valahogy a szépségnek és a csúnyaságnak ezt a fajta fogalmát próbáltam én egy kicsit megbillenteni, vagy megborítani, mert hogy az a tapasztalatom, hogy a gyerekek szemszögében, aztán persze ahogy nőnek fölfelé, úgy a társadalomnak a szépségről, csúnyaságról alkotott fogalmai teljesen rányomják, sőt, talán a legszélsőségesebb kisülései ennek, hogy ugye csak elég a kamaszok, kiskamaszok anorexiás hullámára gondolni, tehát hogy a gyerek egy ilyen lakmuszpapírként a legszélsőségesebben jelzi ki, hogy a társadalomnak mi a véleménye arról, hogy mi a szép. De az egészen kicsi gyereknek teljesen más a szépségről vallott felfogása. Tehát, hogy olyan valakire mondja, hogy milyen szép, akiről az ember esetleg nem ezt gondolja. Vagy tehát, hogy valaki szép nagy, vagy szép ősz, vagy szép ráncos, vagy szép ilyen vagy olyan. Tehát, hogy nem ezek a fajta klisék, hogy csak ilyen-olyan fiatal, meg nem tudom én milyen fitnessen vett részt, és, tehát nem egyfajta társadalmi értékítéletet visszhangoznak, hanem van egy sajátos elképzelés, milyen szép szemüvege van valaki. Van egy sajátos elképzelése a szépségről, ami teljesen más természetű. Tehát mi a Kövér Lajos utcában laktunk Zuglóban, ez egy létező utca, bármilyen furcsán is hangzik, mesés nem utca. A valóságban egyébként döbbenetes dolgok vannak, láttam kiírva egy helyütt, ezt valószínűleg fel is fogom használni, hogy Sajnos Gyula, doktor Sajnos Gyula lakik valahol, hát Sajnos Gyula, de hát azért ő is rendes ember. Vagy pedig hogy van a... Ja igen, azt hiszem, hogy... talán a nyíregyházi könyvtárnak a sofőrjét úgy hívják, hogy Tudom Péter. Tehát, hogy, szóval ezek ugye, ez a valóság, de ugye a valóság az, ami a leginkább Tudom Péter. Tehát a valóság az, ami így túltesz önmagán, vagy túlmutat önmagán, vagy átfordulhat abszurdba, vagy mesésbe. És ez a Kövér Lajos is egy olyan történet volt, hogy így hívtak egyébként, hogy Kövér Lajos, ez elképesztő, és a gyerekeimet vittem óvodába,
És akkor megkérdezték, hogy ki volt a kövér Lajos, és fogalmam nem volt, úgyhogy elkezdtem mesélni egy emberről, aki nagyon-nagyon kövér volt, és leült a székre, akkor a szék az összerogyott, letámaszkodott az asztalra, akkor abból nem maradt semmi, a repül, picit hasonlított természetesen, mert itt már bejönnek az irodalmi előképek, Gomborc Artúrra, a dagadt madárra, még inkább hasonlított a mi házmesterünkre, aki egy elképesztően nagy darab ember volt, de erre csak utólag jöttem rá egyébként, és így kicsit aggódtam is, amikor ez az ember újra felbukkant a múltból, hogy nehogy aztán szememre vesse, hogy őt kifiguráztam én, mert tulajdonképpen a Kövér Lajos utcában lakik, és tényleg egy elég szép darab ember, azt lehet mondani. És aztán tulajdonképpen hát az önmagában, hogy mondjuk egy mesehős ilyen nagyon-nagyon kövér, az talán nem biztos, hogy önmagában akkora durranás. Még annyit rátettem egy pár lapát, hogy egyrészt van neki egy barátja, akit Sovány Lacinak hívnak, és aki viszont nagyon sovány. Viszont ez a Sovány Laci, ez annyit segít a barátjának hurcolni a mindenféle ennivalót, amit összeeszik Kövér Lajos, hogy nagyon megerősödik tőle, tehát rettenetes erős lesz, vagyis Sovány Laci nem sovány lesz, hanem rettentő erős, és akkor így bekerül, elhívják egy súlyemelő klubba, és persze hát aztán világbajnok is lesz belőle, meg mindenféle, ilyen kalandok következnek be, tehát tele van ez a könyv olyan figurákkal, akik általában a közvélekedés szerint nem nagyon gyerek elé való, nagy, szőrös, büdös, erős emberekkel van tele, És akkor ezt próbáltam meg egy olyan érdekes dologgal elegyíteni, hogy ezek általában úgy működnek, mint hogy a kisgyerekek lennének. Ezt azért mondjuk részben azt gondoltam, vagy nem gondoltam, hogy én találok ilyet, mert semmit nem tud kitalálni az ember. Volt egy nem kifejezetten gyerekíró, akit úgy hívnak, hogy Bohumil Hrabal, akinek vannak hasonló figurái, de hát ő értelmszerűleg nem nagyon ír gyerekeknek. Másrészt viszont azt gondoltam, hogy ez egy érdekes történet lehet, hogy hát olyan gyerekesen, mit tudom én, papírrepülőt hajtogatnak ezek a nagy darab szőrös súlyemelők. Ez egy ilyen izgalmas egyveleg lehet. És éppen a Kövér Lajosról mentem Kaposvári gyerekkönyvtárba beszélni, leszálltam a buszról, kicsit előbb értem oda, és gondoltam, hogy megiszom egy kávét. És beültem egy kávézóba, és egyszer csak megjelent két darab irgalmatlan méretű fickó, ilyen bikanyakúak, jó nagy darabok is, de hát rettenetesen ki is voltak gyúrva, és így leültek kávézni, és így előadták az egész kaposvári alvilági életet, hogy érted, testvérem, érted, vér a véremből, hát letépem a fejét, ha hozzám, mert gyúrni egy ujjal, érted, és akkor fogtam a fickót is, kidobtam, de hát nem köszöntem meg, és akkor leszedtem a nyerőgépbe, belenyomtam a fejét háromszor, érted, már rögtön nem volt a nagy melényem, és persze az pisztol van nála, eltörlek kisgyereket. És akkor így rögtön így az egész kaposvári alvilági életet egy pillanat alatt felvázolták, és én meg így füleltem, mert így érdekelt a dolog, meg tényleg ilyen iszonyú nagy mellényű figurák, meg ijesztően kinéző tiszteletet parancsoló figurák voltak, hogy ott kávézgattak, és egyszer csak ez a két nagy darab figura, hogy elkezdett ilyen teljesen kétségbe esettem fel alá szaljon, jaj, Jackie, hol van Jackie, jaj, hol van, jaj, szegény, mi lesz vele? És hát is kiderült, hogy egy ekkora habos fejére mosott kicsi kutyája van az egyiknek, és az elkódorgott ott a lábak között, és hát féltek, hogy valami baja lesz, és hát ez annyira, én azt gondoltam, hogy ennek annyira helye van pont abban a könyvben, aminek én a bemutatására megyek, úgyhogy aztán bele is kerültek. Itt vannak ők, az egyiket Csibinek hívják a könyvben, a másikat Csabinak. Erre is utólag hívta fel a figyelmemet egy rádiós kolléga, hogy én elég sokat hallgatom a Bartók rádiót, és van egy Csibi Csaba nevezetű szerkesztő. Ugye ezek az ilyen fantom nevek, amiket, hogy szinkron hangja XY, soha nem látta az ember színpadon, csak mint szinkron hangot, vagy szerkesztette, vagy zenei szerkesztő, és ezeknek nincs, ezek ilyen test nélküli nevek, amik így repetitíven ismétlődnek, és akkor Csibi Csabából lett a Csibi és Csabi, és még egy, tehát nekik egy, tehát egy olyan kis történetet társítottam hozzájuk, hogy ők ugye ikrek, és az egyik beszél mindig, a másik meg mindig csak bólogat rá, és így helyben hagyja. És van egyébként egy tényleg
két hatalmas, magas fiú, de hát ők nem ilyen nagy darabok, hanem ilyen vékonyak, inkább ilyen atlétikusak, akik tényleg teljesen ugyanúgy néznek, és valamelyik szomszéd faluban laknak, és egyszer hallottam, hogy beálltak a hentes pulthoz, és valamit kértek, és megkérdezte tőlük a hentes így viccelődve, hogy na hát csak nem ikrek vagytok, és azt mondja, hogy nem, nálunk mindenki így néz ki a faluban. És akkor ez egy fejezetvégi történet, csak egy kicsit ijesztőbben hangzik, mindez Csabinak, vagy már nem tudom, talán Csibinek a szájából. És akkor még egy olyan dolgot szerettem volna elmondani, hogy van-e igazából a meseírónak egy szélesebb körű feladata? Ugye mindannyian azért kicsit belefáradtunk a túlzottan pedagógikus mesékbe, amelyek megmondják, hogy hogyan kell rendesen ülni, megenni a spenótot, mosolyogni, előre köszönni, nem pancsolni a WC-be, és mindenféle épületes dolgok vannak benne. És részben én azt hiszem, az emberek azért is olvasnak, hogy mesét is, meg mást is, meg felnőtt meséket is, hogy nem föltétlenül az iskolai mintákat szeretnék visszalátni, hanem az a meggyőződésük, vagy az a tapasztalatuk, hogy az élet azért ezeknél egy kicsit bonyolultabban működik, és izgalmasabban, és sokrétűbben, és játékosabban, és hogy ezzel a fajta sokrétű valósággal szeretnének találkozni, és nem egy papírmasé valósága, mert az, hogy mindenki szépen ül otthon és megmossa a fogát, ezt ugye kitalálhatjuk anélkül is, hogy az irodalomra, meg egyáltalán fikcióra, meg mesére bármi szükségünk lenne. És volt egy olyan pályázat, ami hát nagyon izgalmasnak tűnt, mert hogy a szegénységről kellett mesét írni. És Ez jól hangzik első nekifutásra, nem voltam benne biztos, hogy lesz időm, de hát aztán leültem, és mégis elgondolkodtam, hogy ezt hogyan is kéne, és rájöttem, hogy a szegénységről mesét írni, ez egy nagyon furcsa dolog, mert azok biztos nem fogják olvasni, akikről szól. Hozzájuk biztos nem jut el. Mert egyrészt olyan a világunknak is a szerkezete, mert miért ne lehetne elképzelni azt, hogy a mindenki otthonában jelenlévő szent RTL klub, vagy nem tudom én, közvetít mesét, de nem lehet elképzelni, mindegy. Még ez is lehetne tulajdonképpen. Tehát eljuthatna elvileg a szegényhez, mert viszont olyan szegény nincsen, vagy szinte nincsen, azt lehet mondani, akinek, vagy pontosan éppen azt tapasztalható, hogy a mobiltelefontól a televízióig nagyon gyakran ezekhez, mint ilyen föltétlenül áhított javakhoz éppen legszegényebb néprétegét, semmi mása nincsen esetleg, de az első, hogy azt szerezzünk valahonnan televíziót vagy mobiltelefont. Nyilván van olyan mély szegénység, ahol persze ez sem merül fel, meg semmi más se, tehát nem erről beszélek. És akkor most kinek írja az ember, kinek írjon a szegénységről. Még egy pikantériája volt a dolognak, hogy ugye 300 ezer forintot lehetett nyerni azzal, hogy a szegénységről ír az ember mesét, tehát ebbe is volt valami érdekes geller, hogy ez mennyire tisztességes dolog. Ugye eleve az irodalom mennyire tisztességes dolog, mint olyan, de ez mennyire tisztességes dolog. Ezt azért kitaláltam én a saját körömön belül erre egy megoldás, de mindegy, hogyha ne talántán megnyeri az ember. Viszont akkor kinek szóljon a szegénységről szóló mese? És miről szóljon? Tehát, hogy... És akkor valami olyan módot próbáltam kitalálni, hogy szóljon valaki, tehát arról a furcsa viszonyról, amely viszonya a szegénységhez, azoknak van, akik általában mesét tudnak olvasni, tehát szépen csinosan öltöztetett gyerekek, akiknek igényesek a szülei, és vesznek nekik mesekönyvet, és így tovább, hogy nekik mi a közük a szegénységhez, vagy hogyan találkoznak vele, és ez a találkozás, ez mennyiben, tehát hogy mennyiben van erre a kérdésre egyáltalán megoldás. Nagyon érdekes volt, mert aztán megjelent erről a kötetről egy kritika, megnyertem vele a pályázatot ugyan, mint utólag kiderült, teljesen véletlenszerűen, vagy furcsa okokból, mert hogy egy nagyon, én nagyon, nagyon szeretem azt a kollégámat, Erdős Virág beküldött egy mesét, ami egy verses mese volt, és mivel jeligés volt a pályázat, a zsűri azt hitte, hogy azt én írtam, mert hogy azt gondolták, hogy a stílus alapján, hogy azt én írtam, meg hogy egyáltalán verses, meg stb., és azt félre rakták, hogy na jó, a Latfinak már elég díja van, hagyjon minket békébe, és ebben a mesében valahogy ösztönösen nem tudom miért, de csupa, tehát egy anyuka szerepel, egy néni szerepel, meg egy kislány szerepel, tehát hogy csupa nő, és éppen ezért nem rám gondoltak a Bumfordi nagy szőrös férfiak írójára, és így nyertem én meg tulajdonképpen a zsűri akaratai szándéka ellenére a pályázatot, úgyhogy mondták, hogy ilyen szempontból ez teljesen objektív döntés volt, mert hogy úgy nyertem meg, hogy nem akarták, hogy én nyerjem meg tulajdonképpen. Amit szintén egyébként megértek, teljesen jogos, hogy ne, hál' Istennek tényleg eléggé jól el vagyok eresztve díjakkal. És akkor felolvastam ezt a mesét, hogy én a magam részéről hogy tartott. Tehát, hogyha van társadalmi megrendelés, ha vannak az időknek sürgető kérdései, akkor az azt hiszem, hogy ahogy a kincskereső kisködmömben, vagy a nem tudom én, a hétfejű tündérben, vagy máshol megjelennek, akkor azt gondolom, hogy meg kell jelenniük a mesékben is. És nagyon érdekes volt, hogy egy született aztán egy kritika, vagy több kritika is, de az egyik kritika valamilyen furcsa módon egyrészt azt kifogásolta, tehát, hogy miért vannak ilyen pedagógikus dolgok, mint hogy van benne olyan, aki mozgássérült, meg van benne mindenféle, van benne olyan, akit elhagyott, vagy akinek meghalt az apukája, meg nem tudom én, hogy milyen ilyen furcsa dolgok vannak, amik túl drasztikusak a gyerekeknek. Viszont, hogy a végén én nem oldom meg ezeket a konfliktusokat, és ez pedig a mese arra való, hogy minden konfliktust megoldjanak. Tehát egy nagyon furcsa kettős váddal élt a kritikus, hogy egyrészt nem vagyok elég őszinte, másrészt meg túl őszinte vagyok, hogy nem tudom. Borka és az ücsörgő banya. Minden mese úgy kezdődik, hogy valakit valahogy hívnak, Zöld Péternek, Erős Pistának vagy egyébnek. Ha sikerült elneveznünk azt, akiről mesélünk, a papír szép lassan megtelik vele. Itt egy ugra-bugra szempár, ott egy fintorgós orrocska, egy tornázó száj. Nini, hát ez Borka. Hát persze, Borka. Ugrál, mint a bolha, rengeteg a dolga. Tallulós a torka, óra nem uborka. Aki akarja, sorolhatja reggeltől estig, meg estétől reggelig. Borkának egészen különös szeme volt. Nem csillag szem, mint a mesebeli juhásznak, nem is mindent látó, mint a mesebeli királylánynak, aki a nap háta mögött is meglelte Zöld Pétert, hanem kibolyhosító szeme volt. Amire csak ránézett, az kibolyhosodott, kipuffosodott. Borka egész fákat húzigált ki a szemével egy aszfalton sodródó apró magból. Egy rongyos áruházi nejlon zacskóból pedig kövér zsákra való aranykincset gömbölyített. Egy szemkavicsból kőpalotát szaporított, a palota ablakán mély lila függönyök. Ezeket Borka egy fakó plakát fodraiból kerekítette. Piros pöttyös páncélú dagi katonák őrizték a kapukat, a plakáton ugyanis épp egy katica bogár kapaszkodott. Hangyaszolgák hozták, vitték a szebbnél szebb ruhakölteményeket, épp olyanok, mint amilyenek az aszfaltra kicsurgó gusztustalanságok körül nyüzsögtek, csak épp roppant csinos selyemegyen ruhát viseltek. A ruhaköltemények pedig azért kellettek, mert a kastély termében a király kisasszony méghozzá maga a híres, nevezetes ücsörgő banya cicomászkodott. A banya szépségének hétszer hetet hét földön nem volt párja. Sorra hozatta és vitette a ruhákat, mert a mézölt tafota túl szomorkás, az ékék bársony túl nehéz, a piros tül túl vékony, az aranybrokát pedig kövérít. Így zajlott az öltözködés a kavicskastélyban, valahol túl az ambulancián, miközben Borka csíkos harisnyás félcipős lába szögdécselt a Pepita utcán. Már most joggal kérdezitek, honnan bolyhosodott elő ez a furcsa nevű király kisasszony, mert hogy banyának tituláljanak egy világszépséget, olyat az öregapám se hallott soha. No, az úgy volt, hogy a Pepita utca egyik csücskén a sarokház beszögellésében homorodott egy alkalmas kis fülke. Borka nézte, nézegette óvodába, menet óvodából jövet, és arra jutott, hogy ez a jóforma kuckó megfelelő lenne arra az esetre, ha megmérgelődne a szüleire és világgá menne. El is képzelte már magának, hogyan pakolászná szét a holmiát. Lakályos kis kuckót bolyhosított magának, és azt tetszett benne a legjobban, hogy új otthonából szemmel tarthatná az egész járdán járó világot.
ami a legkevésbé tetszett. Pontosabban a legkevésbé sem tetszett neki, az a rettentő büdösség volt, mely ebből az ugból áradt. A kutyák, macskák ugyanis rákaptak, hogy oda végezzék a kisebb fajta dolgokat, és ezek a jószágok mennél többször használnak vécének egy bizonyos helyet, annál többen járnak oda. Úgyhogy egészen barátságtalan zug lett ez, pedig Borka úgy kinézte már magának. Egy szép napon csíkos lábú lánykánkat, nem zebra, csak néha át kell a zebrán, meglepetés érte. A Pepita utcába, a Pepita utcának is éppen erre a szegletére új lakó költözött. Borka csípőre tett kézzel, homlokát ráncolva cövekelt le a beugró előtt, míg aztán az anyukája odébb nem vonszolta, halkan győzködve őt, hogy bámészkodni egyáltalán nem illik. Elmagyarázta, hogy a betolakodó, aki Borka titkos rejtek helyére költözött, olyan igazi, volt egyszer egy szegény asszony, csak éppen ez nem mese. A ráncai valódiak, és nem keni ránckrémmel őket, a rongyai ugyancsak valódiak, és azért gyűr maga alá annyi kartonpapírt, mert nincs más matraca. Képzelje csak el, Borka, milyen lehet sárban fagyban az utcán dideregni, Borka mamájának megszakad a szíve ezért a néniért. Borka nem árulta el, hogy neki a pompás kis utcai kuckójáért szakad meg a szíve, mert most már mivé legyen, ha életfontosságúan világá kell mennie, árnyas erdő nem nyújt neki rejteket, barlang mélyen nem bújtatja. Jaj, én kedves édesanyám, idegenné lett a világ. Borka könnyei széles, kövér, ücsörgő banyává bolyhosították szép és karcsú anyukáját. Borka ugyanis így keresztelte el a szegény asszonyt, és jövetmenet mindig szemügyre vette a szundikáló, kukából halászott ételmaradékokat eszegető, kukából horgászott újságot bogarászó, kukából pecázott ruhákat próbálgató ücsörgő banyát. Néha nem mesebeli szegény asszony hűlt helyét látta csak, és Borka fejében hirtelen kibolyhosodott az üres utcasarok, gondolatban hazaszaladt, magára szedett egy csomó vénséges ruhát, és lefeküdt az ücsörgő banya helyére. A banya aztán megjönne, ő meg alvást színlelne, és félig leúnyt személye alól látná, hogy a szegény asszony elámul, majd elszontyolodva baktat új helyet keresni magának. Egészen megsajnálta volna, mert Borka alapvetően jószívű lány, de egyszer hallotta a banyát a seprűt lóbáló házmesterrel veszekedni, és a szegény asszony kivörösödött, nagyon kevés foggal kiabált. Borka anyukája meggyorsította a lépteit, mert kislányok jobb, ha nem hallanak ilyesmit, ő felnőtt létére is csak szégyenkezik. Azóta Borka mindig ilyetten pislantott a banya felé, és látta a szája körül vatta cukrosan hízni azt a sok rikácsolást. Ahogy hidegebbek lettek a reggelek, kiváló gomolyagokat lehetett lehelni a levegőbe, ezzel Borka is kísérletezett. Az ilyen puffokból hol jeges medve, hol albínó nyuszi, hol fehér kígyó bontakozik elő. Borka mostanában kevesebbet foglalkozott az ücsörgő banyával, sőt, a titkos kuckó sem igazán foglalkoztatta, fejét mindinkább betöltötte a pálmalevél. Ropogós tésztából páros angyalszárny formájúra hajlítgatott, fényes cukormázzal befuttatott csodás édesség az. A Pepita cuki kirakatában minden nap új és új pálmalevél csillogott, Borka pedig minden áldott reggel megkérdezte, hogy ugye ma van december 4-e? Szülei azt felelték, hogy nem ma van, még egy párat kell aludni, nem lehet folyton édességet eszegetni, majd a neved napján, édes Borkám. Borka szíve szerint már is világgá indult volna, hiszen tudja jól, hogy anyukája csak odalépne az utcán a falhoz, betolná az aranybetűs kártyáját, kihúzna a kék meg piros pénzeket, és azokon annyi pálmalevelet hozhatna el a boltból, hogy tetőtől tapig beborítanák Borkát. Ehelyett ki kellett várni azt a soha el nem érkező nyamvat, névnapot, amely végül is elérkezett. A reggeli válasz egyszer csak az lett, hogy ugorjból, ha gyerünk, Borka, vár a pálmalevél. Borka lábára magától röppent fel a csíkos harisnya és a bundás cipő. Kisvártatva lánykánk az utcán ugrabugrát, kezében a pálmalevél, amely szőke napfénykoronát sikerített maga köré. Borka úgy látta, még az ücsörgő banya is ámulva odanéz, épp hogy meg nem vakul a ragyogástól. Ekkor történt a hiba. Az aszfalt hibája volt az egész. Borka óvodába, menet óvodából jövet, mindig megpiszkált a bundás cipője orrával ezt a felkunkorodó aszfalt hibát. A hiba leginkább egy krokodil vagy orrszarvú rücskös orrához hasonlított, most fel is ágaskodott, mint egy rücskös orrú krokodil vagy orrszarvú, és megbotlasztotta Borka bundás cipőjét. Ekkora pótolhatatlan pálmalevél, mintha valóban páros angyalszárny lenne, kiröppent a kezéből a járda kellős közepére, és darabokra tört. Borka hiába kapdosott, utána anyukája már vonszolta is tovább. Fújts, még csak az hiányzik földről fölenni ezt a sok mocskos bacillust. Borka megbetegszik, ágyban fekszik, köhög, prüszköl naphosszat. Borka visszanézve látta, mint az ücsörgő banya éppen a szájába tömködi az egész pálmalevelet, eszi a bacillusokat, és majd megbetegszik, ágyban fekszik, köhög, prüszköl naphosszat, de cseppet sem bánja. Előszökkenő könnyein keresztül megpillantotta a világszép ücsörgő banya király kisasszonyt, ahogy apró fogaival finnyásan harap egyet-egyet a vakító porcelántányéron elébe hordott süteményekből, és el-elfintorítja bájos arcocskáját, amelyért megőrülnek a királyfiak. És valahonnan, messziről hallotta, hogy gyere kicsim, veszünk egy másik pálmalevelet, legalább jutott valami jó annak a szegény néninek, hát ha őt is Borbálának hívják, és akkor ez pont ajándék. Hát köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit gondoltam szántó, hogyha vannak kérdések, és nem matekból, akkor szívesen válaszolok rájuk.
Elhangzott Rádióegyetem. Lackfi János, a mese. A felvétel 2011. október 17-én a tatai Móricz Zsigmond Városi Könyvtárban hangzott el. A hangfelvételt rögzítette és vágta Kenyeres Balázs.